Amikor elközelgett Dávid halálának ideje, ezeket a parancsokat adta fiának, Salamonnak. Én most már minden földi lény útjára lépek. Légy erős férfi! Tartsd meg a te urad, Istened előírásait! Járj az ő útjain, tartsd meg rendelkezéseit, parancsait, végzéseit és intelmeit, ahogyan megvan írva Mózes törvényében, hogy minden sikerüljön, amit csak teszel, amibe csak belefogsz, s így az Úr beteljesítse ígéretét, amelyet nekem tett. Ha fiaid megtartják útjukat, ha teljes szívükből és lelkükből hűségesen járnak előttem, nem fogy el ivadékod Izrael királyi székéről. Dávid aztán nyugodni tért atyáihoz, és Dávid városában temették el. Az az idő, amely alatt Dávid Izraelen uralkodott, 40 esztendő volt. Hebronban uralkodott 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig. Ekkor Salamon elfoglalta atyának, Dávidnak királyi székét, és uralma nagyon megszilárdult. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Salut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Aztán így folytatta: ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le a lábatokról, tanúbizonságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Az olvasmányban a halálára készülő Dávid utolsó rendelkezését hallottuk, amit fiának Salamonnak adott. Tartsd meg a te urad, Istened előírásait! Igen, szikár végrendelet ez. Nem esik szó benne Dávid korábbi nagy terveiről, előkészületeiről, sem a maga dicsőségéről és országa törvényeiről. A halálos ágyon csak egyetlen fontos számára, Isten parancsainak megtartása, mert tudja, erről kell hamarosan számot adnia. Ha a Krónikák könyvének leírását lapozzuk föl Dávid örökségéről, akkor egy olyan élet összegzését találjuk, amely sok viszontagság és bonyodalom, rengeteg harc árán egy szilárd országot hagyott maga után, és rengeteg kincset a templomépítés nagy tervéhez. Isten nem fogadta el Dávid szándékát, hogy ő építsen szilárd lakóhelyet a szövetség ládájának. Dávid ugyanis valójában háborús hős volt. Igen sok győzelmes csatát vívott meg, és ezek által tette országát igazán naggyá. Kiterjesztette birodalmának határait, adófizetővé tette korábbi ellenségeit, kiépítette az uralkodás intézményeit, és nagy gazdagságra tett szert. A krónikás felsorolja, hogy mennyi aranyat és ezüstöt gyűjtött össze, cédrusfát és köveket hordott egybe, sőt, mestereket is fölkutatott, akik majd fiának uralkodása idején fel fogják építeni a templomot, a pompás Isten dicsőségéhez méltó házat. Mert erről a tervről nem mondott le, noha a megvalósítását nem kezdhette el. Isten nem tartotta méltónak azt, hogy az, aki olyan sok vért ontott, igaz, Isten népének érdekében, ő építse föl a szent helyet. Isten, ahogyan egyszer az egyszer megingó Mózesnek nem engedte meg, hogy belépjen az ígéret földjére, úgy a kiválasztott Dávidnak sem engedi meg, hogy számára tiszta áldozatok templomát építse föl. Dávid a fiának azonban megparancsolta, hogy a tervet valósítsa meg, és alattvalóit is megeskedte, hogy segítségére lesznek a templom fölépítésében. Itt a halálos ágyán azonban már nem veszteget szót e világi dolgokra, hanem csak Isten törvényének megtartásáról beszél. Noha hatalmas örökséget hagy a fiára, a legfontosabb mégis az, hogy Isten kegyelmében járjon. Ez az ő igazi öröksége és élettapasztalata, hiszen tudatában van annak, hogy Isten kegyelme tette őt nem csak királlyá, hanem diadalmassá is és gazdaggá is. Egy dicsőségekkel és botlásokkal teli élet után ezt tartja az emberi élet igazi értékének és eredményének. Isten törvénye vezérelje a fiát is. Ez vezethet igazi sikerre e világon, de ez a jó élet befejezése is. Dávid egy viharos élet után érlelődött meg az egyetlen fontos dolognak a megértésére. Igaz, korábban sem volt Isten dolgai iránt közömbös, hanem őszinte hit élt benne. Amikor vállalkozott arra, ha veszélyes feladatra, hogy Izrael becsületéért megküzd Góliáttal, teljes bizonyossággal mondja ki, hogy ő Isten nevében harcol, és ez győzelemre fogja vezetni. Hasonló meggyőződés vezette akkor is, amikor az őt igazságtalanul üldöző Saul királyt alkalma lett volna megölni. A társai biztatták is, hogy ragadja meg a kedvező alkalmat, és szabaduljon meg ellenségétől. Ő azonban nem emelte kezét Isten fölkent királya ellen. Ugyanez a mélységes istenhit vezérelte akkor is, amikor elhatározta, hogy a szent sátort Jeruzsálembe, az új fővárosba hozatja. Ezzel akarta az országát egybefogni és az istentiszteletet megerősíteni. De az is igaz, hogy nem mindig vezérelte őt az Isten parancsa, szinte teljesen meg tudott feledkezni erről a szenvedély tüzében. A házasságtörés Batsebával, meg majd Uriás megölése, hogy a bűnét elkendőzhesse, nem mutat lelkiismeret furdalást. Nátán prófétának kell ráébresztenie bűnének, törvényszegésének rettenetes oltára. Valóban esendő ember volt, akiben ugyan megvolt az igazság szeretete, de olykor engedett a kísértéseknek. Isten volt az, aki a bűnök mocsarából újból és újból kiemelte a proféták figyelmeztető szavával. Idős korára érlelődött meg benne az, amit Szent Pál így fogalmazott meg, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, nem én, hanem Isten kegyelme velem. Mik segítették őt ebben a lelki érlelődésben? Elsősorban a maga őszinte hite és Istenbe vetett reménye. Az Isten éppen ezért segítette meg őt. Ezt énekelte meg a 25. Zsoltárban. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, te benned remélek, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim újjongjanak fölöttem. Hisz senki, aki te benned hisz, meg nem szégyenül. De a mellé rendelt prófétáknak is sokat köszönhet, akik mint élő lelkiismeret álltak mellette. Becsületére legyen mondva, hallgatott is az figyelmeztető szóra. Ez pedig az alázatának a következménye. Még ha el is ragadta a gőg vagy a gazdagság és hatalom tudata, az Isten küldötteire mindig hallgatott. Tudta, hogy kiválasztott ugyan, de azt is, hogy gyarló ember. A kiválasztottságával pedig felelősség is jár, az Isten adományaival el kell számolnia. Így a kudarcok és a kegyelmekből kapott sikerek végül is az egyetlen fontos gazdagság és igazság párlatát eredményezték a lelkében. Isten törvényéhez kell alkalmazkodni mindenkor. Dávid példáját látva kétségeskedő kérdés ébred bennünk, eljutunk-e magunk is erre a végső bölcsességre? Hiszen magunkon is tapasztaljuk, hogy mennyire befolyásol a környezet, és milyen sokszor csábít oktalanságra a világ. A buzgóságunkat nagyon sokszor szakítja meg a pillanat hatása, és egyáltalán nem mondható egyenes vonalúnak a haladásunk. Aggódásunk sajnos megalapozott. Mégsem szabad keserű vagy reménytelen gondolatokat őrizgetni magunkban. Az igaz, hogy magunkban kevéssé bízhatunk, de annál inkább abban, aki minket is meghívott. Szent Pál írja vigasztalásul a kolosszei híveknek. Az Atya kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett fia országába. De még vigasztalóbbak azok a szavak, amikkel az Úr Jézus bátorít minket. Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, s ők követnek engem. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadhatja el őket a kezemből. Ahhoz, hogy Krisztushoz tartozunk, aki saját magunknál is jobban ismer minket, ismeri a gyöngeségeinket és a kísértéseinket is, ez nagyon fontos. Ha pedig arra méltatott minket, hogy a vérével megváltson, akkor nyilván meg is akar tartani minket önmagának. Már önmagában a kétkedő aggodalom is kegyelem a számunkra, mert alázatra int, és arra, hogy segítségét kérjük. Ugyanakkor megfelelő eszközöket is kaptunk tőle ahhoz, hogy minden lelki bolyongásunk ellenére is célhoz, vagyis őhozzá juthassunk. A lelkiismeret, ami Dávidban is működött, de még inkább a bűnbocsánat szentsége, ami segít bennünket. Nekünk ugyanis nem proféták által segít az Úr, hanem a szentségeivel, amik mindig a rendelkezésünkre állnak. Sőt, ennek a szentségnek a rendszeres használata nem csak gyógyít bennünket, hanem a megelőzésben is segít a szentgyónás. Érzékenyé tesz minket a lelki veszélyekre, hogy időben léphessünk és elkerülhessük azokat. Erre is vonatkozik Szent Pálnak Timóteushoz írt biztatása. Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. És itt a józanságot részben önmagunk helyes megítélésére kell értelmeznünk, részben pedig a kegyelmi segítség állandó lehetőségére. Még ha a kísértés pillanatilag meg is ingat, kijózanodva azonnal a megtisztulás lehetőségéhez kell fordulnunk. Egy másik lehetőségünk a megelőzésre éppen az a megerősödés, amit az oltári szentség által kaphatunk. Krisztus testének befogadása ugyanis éppen azt eredményezi, hogy Krisztus fogad be magába minket. Dávid még csak hittel vallotta azt, amit a Zsoltárban leírt. Szeretlek, Uram, én erősségem. Uram, én erősségem, menedékem és megsegítőm. Én Istenem, segítségem, akiben reménykedem. Mi ennek már közvetlen megtapasztalói vagyunk, éppen azáltal, hogy Krisztus önmagát adja nekünk táplálékul, erősítőnek. Akár csak az apostolok, mi is közvetlenül és minden pillanatban kiáltunk hozzá, Uram, ments meg minket, elveszünk. Éppen ezért számunkra már nem is a törvények előírásai a fontosak, hanem az, ami számunkra maga a törvény, vagyis ami megváltunk. Aki hozzáragaszkodik, nem juthat tévútra. Éppen ezért van még egy eszköz, ami segítségünkre lehet minden pillanatban, ez pedig az imádság, a fohász. Itt nem arra az imára kell gondolnunk, amit lelki áldozatként hozunk Isten szín elé kéréseinkben, háladásokban, dicsőítésekben. Inkább arra a lelki kötelékre gondoljunk, ami által minden percünket Istennek tudjuk szentelni. Ez az a bizonyos belső ima, amiről Nagy Szent Teréz beszél, és aminek lényege, hogy igen gyakran Istenhöz emeljük a lelkünket. Ehhez nincs szükség külsőségekre vagy külön időre, hanem csak egy-egy gondolatra, amivel Istenhez kötjük a tennivalónkat, és megszenteljük magunkat. Talán így is fogalmazhatnánk, ez istenes lelkület. Nem engedi, hogy külön váljon a munkánk és az imádságunk, hiszen minden pillanatban Isten gyermekei vagyunk. Ez Dávidnak még nem adatott meg, de nekünk már igen. Szent Pál szavait fölhasználva, szabad utunk van az egy lélekben az Atyához mindig. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.